egy új ellenzéki mozgalom, egy új 106 jelölt, egy új korlátlan erőforrása rendelkező miniszterelnök jelölt, hát az csak a Fidesznek lehet érdekében, hogy egy ilyen dolgot elindítson. Ha valami úgy néz ki, úgy hápog, úgy jár, mint egy kacsa, akkor valószínűleg kacsa.
Konstruktív bizalmatlanság. Podcast sorozatunkban végigkövetjük a 2022-es parlamenti választásokig vezető utat. Nem száraz politikai elemzéseket készítünk, hanem gyakorlati oldalról a kampány történéseire, technikájára koncentrálva figyeljük és beszéljük meg az eseményeket. Beszélgető társat is így választottunk, Ruf Bálint jogászként végzett és számos sikeres választási kampányban is dolgozott. A felvétel idején kommunikációs tanácsadó Botka László szegedi és Pikó András józsefvárosi polgármester mellett. Én Vovesz Tibor vagyok, konstruktív bizalmatlanság 7. rész. Ambíciózus új szereplő a politika porondján, a Városháza ügy önmagán túlmutató jelentősége és Gyurcsány Ferenc nyerő helyzete. Az elmúlt két hét legbizarabb választással összefüggő híre Gattyán György színrelépése. Az erotikus, kukkolos pornó médiaszolgáltatásokból meggazdagodó milliárdos először egy PR interjút tett közé, majd politikai hirdetésekben toborzott támogatókat és egyéni képviselőjelölteket. Friderikusz podcastjában pedig egy sejtelmes mozgalomról beszélt, de szóba hozta már egy esetleges párt alapítását is. Sok minden történt pár nap alatt, van-e ennek bármi jelentősége?
Hát annyiban van jelentősége, hogy ugye a Fidesz teszi a dolgát, és ugye, ahogy már beszéltünk korábban, ő kampányüzemmódba lépett. Bármi ilyen felbukkanást, amit ugye így az utolsó pár hónapban történik, azt én azért ennek a szemüvegén keresztül nézném. Pár nappal később, amikor a Válasz Online kiderítette, hogy egy magántőke alapból 900 millió forinttal támogatta Rogán Antal, addig is azért furcsának tűnt ez az egész megjelenés. Amiket mond, amik a szlogenjei, nagyon ki vannak találva, szóval, hogy egy csomószor szerintem rezonál rá az ellenzéki választó, és ahogy fel van építve, az egy látszik, hogy egy profi marketing stratégia része. Amifele megy, hogy ez egy ellenzéki építkezés, az szerintem inkább azért afelé mutatja, hogy ez kinek az érdekében történik ez, és ebben szinte biztos vagyok, hogy egy új ellenzéki mozgalom, egy új 106 jelölt, egy új korlátlan erőforrással rendelkező miniszterelnök jelölt, hát az csak a Fidesznek lehet érdekében, hogy egy ilyen dolgot elindítson. Ha valami úgy néz ki, úgy hápog, úgy jár, mint egy kacsa, akkor valószínűleg kacsa, és hát Fidesz mindig arra felé indul, hogy megossza az ellenzéki lehetőségeket, hogy megosztja azt, hogy hogyan tud az ellenzék felállni. A Gattyánnak a mozgalma, ami esetlegesen politikailag fog szerepet válni, szerintem ebbe az irányba megy.
Ha már szóba került a Fidesz, akkor az elmúlt két hétben volt egy másik jelentős esemény is politikai szempontból, ez pedig a Nézőpont Kutatóintézet 15. születésnapja, amit megtisztelt a kormányfő azzal, hogy beszédet mondott.
Ilyenkor picit bele lehet látni, hogy Orbán Viktor hogyan gondolkodik, mit gondol politikáról, és hogyan gondolja például a mostani kampány. Semmi olyasmit nem mond, ami olyan elképesztő újdonság lenne. Az egész beszédnek inkább az volt a lényege, hogy Orbán Viktor pörög, és hogy egy tudatos politikába gondolkozik, megy előre. Semmi olyan dologot nem mond, hogy az ellenzéknek ne lenne meg. Azt mondja, hogy a legfontosabb dolog az emberek megélhetése. Ki tudják-e fizetni a számlákat, a rezsiket, stb. Ezt mondja. Ugye minden kutatás, ami készül, a legfősebb kutatás, amit a Policy Solution intézet készített, abban kerek-perec le van írva, hogy a magyar embereket, legyen az ellenzéki választó, legyen az kormánypárti vagy bizonytalan, mi foglalkoztatja. Mik a legfontosabb kérdése? Az ellenzék mindig az témák millióit próbálja feldobni, próbálkozik jogállamisággal, EU-tagsággal, ilyen-olyan kérdések, de mindig az jön ki, és az elmúlt x évben ez mindig így volt. Legfontosabb kérdés az alacsony fizetések, megérhetési költségek, egészségügy. Ez a három. Tehát nem véletlenül történik az, hogy Orbán Viktor rezsiharcot hirdetett, nem véletlenül történt az, hogy megállítjuk a benzinárakat. Olvassa a választót, olvassa a társadalmat. Az a kérdés, hogy miért nincsen az ellenzéknek erre válasza? Semmifajta fókusszal erre a megélhetési kérdésre.
Sokszor mondjuk, hogy a kormányfő a sajátjainak kommunikál. Amikor a Nézőpont Intézet rendezvényén lép fel, akkor ez még inkább igaz, hiszen még inkább egy belső körnek mond véleményt. Mekkora a súlya ezeknek a kijelentéseknek?
Persze, hogy van értelme, hogy kicsit benézünk a színfalak mögé, és látjuk azt, hogy milyen a politika csinálásnak az a része, amit így engedtetnek nézni. Hogy a Fidesznek legalább kettő, de inkább három egymással konkuráló elemző cége van, akik megállás nélkül szállítják az elemzéseket, az ötleteket a kormány párt számára. Ennyi ellenzéki intézet szintén van. Ha politikai napirendről beszélünk, akkor az elmúlt egy évben volt 2-3 olyan hónap, amikor az ellenzék 100%-osan tudta azt a csodát megtenni, hogy ő diktálta a napirendet. Ez egészen az előválasztás második fordulójáig így volt. Ez egy csoda számra menő dolog volt. Nem volt olyan nap igazából, amit ne az ellenzék nyert meg. Onnantól kezdve, hogy véget ért a választás a második forduló, ez a dolog megváltozott, hogy az elmúlt 2-3 hétben, talán valahol november elején kezdődött, átalakult a Fidesz kommunikáció az ellenzék ütésére. 3-4 olyan ügy épült fel, amiben azt látjuk, hogy minden nap kap egy pofont az ellenzék. Jobbról, balról, puff, puff, puff. Tehát 11 évnyi Fidesz kormányzás után építenek olyan ügyeket, amiben az jön ki, hogy az ellenzék a korrupt. Tehát miközben az történik, hogy csak egy napi hír, 232 milliárd forintért vesz meg egy Fidesz közeli cég egy nagy digi szolgáltatót, közben az épül november elejétől kezdve, hogy a Magyar Köztársaság miniszterelnöke valamilyen áttétekkel arról beszélget emberekkel, hogy mit lehetne kezdeni a városháza és a városházának az ingatlan vagyonával. 2009-ben, már régen volt, és már kevéssé emlékeztek az emberek rá, volt a Hagyó Mesterházi ügy. A sors furcsa iróniája, hogy ekkor ugye szintén Bajnai Gordon volt a miniszterelnök. Fidesz a régi választási rendszerben úgy nyerte meg a kétharmadot, hogy az ellenzék, az akkori MSZP-SZDSZ koalíció elvesztette Budapestet. Az ellenzéki választók csalódtak, és a Fideszre szavaztak. A régi rendszerben, a régi még nem átírt választási rendszerben az ellenzék 2 közvetet tudott megnyerni Budapesten. És most előre megyünk 12 évet, eddig azt gondoltuk, hogy Budapest megvan, tehát a 18 közvetből 18-at meg tud szerezni az ellenzék. Most pedig az történik, hogy van egy olyan ügy, a hitelesítő pecsét az ügyre, az maga Bajnai Gordon.
Volt miniszterelnök.
Aki, mintha nem ebben az országban élne, úgy viselkedett. Adott egy hosszú interjút a 24.hu-nak, amiben azt mondja, hogy őt erre nem számított. Nem számított arra, hogy a Fidesz 11. évében a kormányzása alatt, ha ő valamiről elkezd beszélni, akkor az kikerülhet a nyilvánosságra. Nem számított arra, hogy elmegy egy üzletemberekkel beszélgetni, és ingatlanokról beszélgetnek, az kikerülhet a nyilvánosságba. De hát nem az első ilyen alkalom, hogy kiszivárognak felvételek. Hogy is mondjam, hát több mint felelőtlenség.
Két hete is beszéltük, hogy a városháza ügy kommunikációja kicsúszott az ellenzék kezéből, hiszen nagyon gyorsan magyarázkodni kényszerült. De ennek az ügynek másik kockázata is van, túlmutathat önmagán.
Két buborék, amiben gondolkodunk, hogy van az ellenzéki választó buboréka és a kormánypárti választó buboréka, illetve van egy harmadik buborék, amiről nem beszélünk, a billegők, hogy mennyire tud ez az ügy átmenni az egyikből a másikba. Én azt gondolom, hogy át tud menni, és talán már kicsit át is ment, legalább annyira, hogy valami azért nincs itt teljesen rendben. Szóval, amikor hangfelvételek vannak, persze, összevágva, manipulálva, kihasználva, ahogy ezt a főváros kezelte ezt az ügyet. Először ugye egy teljes tagadásban volt, hogy ez az ügy nincsen, fake news, stb. Utána kiderül, hogy van egy ember a városházán, aki már a tarlós éra alatt is ott dolgozik, ugyanebben a pozícióban. Ezért itt sok kérdés merül fel, hogy egyrészt miért dolgozik egy ilyen fontos pozícióban valaki, aki azért az előző vezetésnek az fontos embere?
Tételezzük fel, hogy a szakértelme miatt.
Hát, tételezzük fel. Miután ez megtörténik, nem vágják el, nem kirúgják ezt az embert, kap egy figyelmeztetést. Jönnek minden nap valamilyen hangfelvételek, amiben nem mindegyikben van valami elképesztő újdonság, de mindig színen van tartva. Hogy ez meddig tart, hova fut ez ki, azt nem tudom. Lehet, ez csak egy óriási zavarkeltés. És ugye a Fidesznek csak az is elég, hogy paralizálja az ellenzéket, hogy ugye ez egyik fő aktorára, hogy a Karácsony Gergelyt húzza le ebbe a sárba. És amikor valami történik, akkor igen, még jön még plusz egy információ, hogy Karácsony Gergely, miközben megy valahova, a buszában megy az autójával, valaki ezt lefotózza. De ez például mondjuk még az amerikai választási kampányban is belefér, hogy az emberre küldenek rá paparazzikat, akik fotóznak. De hogy ezekre nem figyel senki, és úgy közeledünk az áprilisi választásokig, hogy az ellenzéki politikusok, vezető politikusok, mintha nem ebben az országban élnének.
Említette, hogy 3 ügy van, amivel most a kormánypárt hirtelen elkezdte az ellenzéket ütni, a városháza ügy az egyik, melyik a másik kettő?
Ugye van Jakab Péternek a ingatlan ügye, illetve hogy milyen viszonyban van a kabinet főnökével. A Jakab Pétert ugye abban kell támadni, hogy ő egy konzervatív ember. Ezek az ügyek arra mennek, hogy egyrészt válaszot elbizonyítsa, hogy ez az ember ez nem is az, akinek mutatkozik, de ami ugyanennyire fontos, hogy paralizálja ezeket a politikusokat, hogy ne tudjanak semmit se csinálni. És miközben ez zajlik, Kövér László egy évvel ezelőtt a titkosszolgálatok előtt mond egy beszédet. Ugye magában az is nagyon érdekes, hogy egy ilyen beszéd hogyan szivárog ki. A titkosszolgálatokon is van valamilyen kicsit repedés, és egy ilyen dolog kijöhet. És ilyenkor az ellenzéki politikus elkezdi a népet hibáztatni. Hát könyörgöm, nem a népnek a hibája, hogy ő nem megy kitüntetni, hanem arról szól a dolog, hogy ugye mi történt? Azt mondta Kövér László titkosszolgálatok előtt, hogy Magyarországra a legfontosabb nemzetbiztonsági beszéd az ellenzék jelenti. Na most, hogy lehet utána bemenni másnap a parlamentbe, és ott interpellálni, hogy lehet bemenni a parlamentbe, interpellálni, kérdéseket benyújtani, meg napirend előtt beszélgetni, miközben a parlament elnöke azt gondolja, hogy akik ott vannak, azok a legnagyobb nemzeti biztonsági veszélyt jelentik az ország számára. Hogy lehet ilyenkor ebben részt venni? Az ellenzéki szavazó az elmúlt másfél-két hónapban mindent megtett, amit elvártak tőle. Tehát 800 ezeren elmentek szavazni kétszer, sőt aláírtak mindenféle ajánlásokat is. Ők mindent megtettek. Az történik, hogy van egy felfokozott várakozás, ebből lehet a legnagyobbat zuhanni. Az általános hangulat a választók között egyre rosszabb, és egyre kevésbé optimista.
Szavaiból úgy tűnik, hogy a céltábla közepén tehát Karácsony Gergely és a Városháza ügyvagy Gyagap Péter a Jobbik politikusa, viszont nem látom a céltáblán Márki-Zay Pétert. Miért tűnt ő el?
A Fidesz stratégiáit ismerik a többi szereplőt, hát ezekkel vannak együtt az elmúlt 15-20 évben, de egy ismeretlen valaki, ugye ez mindig egy veszély lehet, mert nem tudom, hogy hogyan fog reagálni. Másfél hónapban ilyen szempontból kiismerték, hogy nem történik nagyon sok minden, plusz egy nagyon nagy hibát követett el abban, hogy neki ment szembe többször nyíltan artikulálva a rezsicsökkentésnek. A másik építik azt az imidzset, hogy van egy külföldről is vezérelt valaki, aki a magyar emberek érdekei ellen megy, szeretné, hogy a világpiaci árakon fogyasszanak a magyar emberek, azt szeretné, hogy minél magasabb legyen a gázár, azt szeretné, minél magasabb legyen a benzinár. Ez a játéknak a lényege.
A kampány és a kommunikáció szempontjából mennyire kockázatos, hogy egy jelölt, aki magát a rendszeren kívülállónak írja le, az találkozik az ellenzékhez húzó üzletemberrel a kampányfinanszírozás szempontjából vagy érdekében, majd aztán pár héttel később találkozik az ország másik meghatározó üzletemberével, aki mondjuk nem kifejezetten az ellenzék oldalán áll, és egyeztet vele, és kiderül, hogy ez a két üzletember igazából egymással szemben áll.
Kettőjük vitája már több évtizedig tart Bige László és Csányi Sándor között. Ebbe kerül bele az ellenzék, vagy az ellenzék vezetője, és ugye mindezt a nyilvánosságban történik. Tehát ellenzéki szavazó szeretné azt tudni, hogy ki akar adni pénzt az ellenzéknek a kampányára. Ezekkel nem lehet mit kezdeni. Szóval ezek nem a kompetenciát erősítik, hanem adhok működés.
Sokat dicsértük a DK kampányát az előválasztás folyamatában. Amióta lezajlott az előválasztás és a miniszterelnök jelöltek kiválasztása, szavazása, azóta, mintha eltűnt volna Dobrev Klára a nyilvánosságból. Most pedig ismét visszakerült a kommunikáció központjába a pártelnök.
Hát, de ez a normális. Szóval van egy jelöltünk, aki második lett. Ez egy vereség, ugye meg is mondta Orbán Viktor, második helyezés a politikában nincsen. Ő hátravonult, visszament Brüsszelbe, ott teszi a dolgát, és ugye most a pártelnöknek van a ideje, hogy vezesse ezt a pártot, és ugye ő meg azt mondja, hogy mi a legbölcsebb mondás, hogy van egy vezetőnk, hát ő csinálja, mondja, hogy mit csináljuk, és akkor mit csináljuk. Ha nem mond semmit, hát akkor mi nem csinálunk semmit. Hát mi csak várjuk, hogy valami legyen. Mi jó katonák vagyunk, akik tábornoktól várják az utasítást. Az a kérdés, hogy a politikusok, amikor áprilisra gondolnak, hogyan érzik magukat? Lehet-e nyerni, vagy nem lehet-e nyerni? Hogyha az van a fejükben, hogy nem lehet nyerni, mert most már választás elment, nagy valószínűséggel ebből egy vesztés lesz, lehet, hogy egy kicsi vesztés lesz, de vesztés lesz, akkor mit kell nekem csinálnom? Azt kell csinálnom, hogy magamat annyira nem exponálom, hanem jó szövetségesnek mutatom magamat be, és aki megy előre, az pedig majd égjen el. Vagy igen, ott vagyok és csinálom mellette mindenben részt veszek, és osztozok majd a győzelembe. Gyurcsány felszámol a DK-nek, ezekből egyszerű dolga van, hogyha Márki-Zay Péter nyer, akkor is övé a legnagyobb frakció. Ha Márki-Zay Péter veszít, akkor is övé a legnagyobb frakció. Hogyha az egy hír lehet, hogy összejött az ellenzéki kampány tanács megalakult, amit az ellenzéki választók nem az, hogy nem érdekli, hanem majd közben elsírja magát. Hát mi az, hogy most alakult meg? Hát ez miért nem folyamatosan ülésezik? Csak mondok egy egyszerű példát, hogy még egységes arculása sincsen ennek a 106 embernek. Nincsen egy olyan fotó az utolsó 23-án, ami mindenki rajta lenne. Mennyiből állna az, hogy lecseréljük minden egyes jelöltnek csak a Facebook cover képét arra, hogy ez egy közös valami. Nem kell feltalálni újra a holdra szállást, hanem csak egyszerűen használni kell azt, amit az ellenzéki kutatóintézetek is mutatnak neked. Erről kéne beszélni.
Beszéljünk egy mondatot a Momentumról is. Megválasztották az új elnököt. Ez az új elnök, vagy az új felállás hozhat-e bármilyen változást a belső vagy külső politikában?
Donát Anna szerintem azt mutatja, hogy a küldőgyűlés nem azt mondta, hogy valami nagyon-nagyon más szeretnénk csinálni. Szóval az ő programja, amennyire én tudom, egy radikális, zöld, baloldali program. Jegyzem meg kicsit zárójelesen, több ilyen párt van már Magyarországon, tehát zöld, radikális, baloldali pártból nincs hiány a palettán, nem tudom, hogy lehet-e azt a tortát még tovább szeletelni. Lehet, hogy ők azt gondolták, hogy az elmúlt 5 év, ugye az alapítástól szemtelt 5 évben ment valamerre, kicsit ilyen ideológiamentesen, kicsit üresen ez a párt, sok sikerrel és sok kudarca. Most kell valami radikálisan más, ami 180 fokkal szakít az eddigi vezetéssel. Az egy más kérdés, hogy Donát Anna ugye az elmúlt másfél évben nem volt ilyen szempontból meghatározó tagja a Momentumnak.
LP képviselőként,
hogy meg tudja ezt újítani, tud-e adni ennek valami lendületet, az egyelőre még szem a jövő zenéje. Ami érdekes volt az ő kommunikációjában, hogy az első interjújában ment szembe Márki-Zay Péternek a politizálásával, teljesen más az, amikor mi beszélgetünk arról, hogy mit csinál az ellenzék rosszul, vagy mit csinál jól, vagy mit kéne csinálnia, és más az, amikor egy politikus, egy politikai párt elnöke, ennek a koalíciónak a tagja beszél erről. Vajon itt van az ideje ennek, hogy elkezdjük kritizálni egymást megint a nyilvánosságban? Tehát biztos, hogy ennek van most az ideje, hogy nem árt az, hogy egy nagyon-nagyon nehezen összejött, szerintem recsegő, ropogó és azért nem sziklaszilárd egységet megint elkezdünk valamilyen fura módon belülről reszelni, és ebben nem vagyok biztos, hogy ez a jó irány. Donát Anna azt mondta, hogy ki kell menni az utcára, és ott kell politizálni.
Nagyon rossz májúnak tűnök, hogyha azt mondom, hogy könnyebb az utcán politizálni, mint a parlamentben, mert az utcán nem kapnak bírságot.
Ugye most már vége van ennek a ciklusnak, és most erről már talán lehet beszélni, hogy lényegében az, hogy valaki egy kétharmados Fidesz parlamentben mit tud csinálni képviselőként, az gyakorlatilag a nulla fele konvergál, még a korábban meglévő jogosítványaikat igazából ezt is korlátozták. Tehát nincs olyan jogosítványa egy parlamenti képviselőnek, amivel bármivel tudná az ellenőrzési jogát gyakorolni. Ugye ez egy régi vita, van-e értelme ezekben részt venni, mit veszít az ellenzék akkor, amikor esetleg nem vesz részt ebben. Milyen olyan törvényalkotási helyzet van, amiben bármifajta ráhatása van arra, hogy milyen törvények születnek, szerintem ezek mind nagyon részben nulla a válasz. És hogy vajon mennyire érdekli az embereket az, főleg most már élő közvetítés hiányában, ki hány ember mit csinál a parlamentben? Tehát ennek mind teljesen relevanciát vesztette a Fidesz kétharmados parlamentjében.
Mire figyeljünk a következő két hétben?
Ugye szerintem két hét van hátra ebből az évből, és hogy leállt ez a kampánymotor idén, be tud-e újraindulni, félek attól, hogy nem. Félszak semmi más nem kell csinálnia most, hogy vannak az őre negatívan ható ügyek, áremelkedés, Covid, Kövér László beszédei, ezekről elterelve, megállás nélkül az ellenzéket pofozza, megoldásokat tegyen, hogy hozzon arra, hogy ezeket az inflációs által gerjesztett áremelkedésben én megint nem lennék meglepve, ha lenne újabb hatósági ári bejelentés valamilyen termékkörre, illetve az, hogy létre tud-e jönni legalább egy kicsi pár percre az az ellenzéki egységes kommunikáció, ami akár még karácsony előtt valamilyen módon választod ezekre a kérdésekre.
Konstruktív bizalmatlanság. Podcast sorozatunkban végigkövetjük a 2022-es parlamenti választásokig vezető utat. Beszélgetőtársam Ruf Bálint kampány- és kommunikációs tanácsadó volt. Én Bovesz Tibor vagyok. Viszonthallásra két hét múlva.